Most talán lehet hallani a hangot. Jó estét kívánok! Néma filmet néztek. Most lehet hallani a hangot? Szeretettel köszönöm. Itt annyit beszéltem, hogy közben most már lehet hallani a hangot. Jó estét kívánok! Zölden világít, úgyhogy elvileg kéne, hogy hallatszó legyen a hang. Kérek visszajelzést arra, hogy lehessen hallani. Nihag, nincs hang. Aha. Na jó. Ezt kihúzzuk innen. There is no sound. Most lehet hallani hangot? Jó estét kívánok, szeretetül üdvözlök mindenkit. Ezt kikapcsolom. Most lehet-e hallani a hangot? Szeretettel üdvözöllek benneteket. Jó estét kívánok mindenkinek. Azt szeretném kérni, hogy aki nézi az előadást, aki nézi ezt a beszélgetést, az írja be, hogy van-e hang vagy sem. Most van? Nagyon jó, köszönöm szépen, akkor van hang most, jó. Szuper, akkor a kiváló mikrofonomat azt most levettem. Nem tudom, hogy miért nem sikerült összelőni, de elmondom, mit mondtam az eddigiek. Azt mondtam, 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, azt mondtam, Megyeri Jonatán vagyok, köszöntöttem egy csomó embert, és azt mondtam, hogy itt vagyok az Óbudai zsinagógában, ahol keddenként gyakran előfordulok, hölgyek ülnek velem körben, mi már egy órája itt beszélgetünk mindenféle dolgokról, és most azt remélem, hogy titeket is be tudlak vonni, annál is inkább, mert a Tanya című könyv az első Lubavitch Rebbe filozófiai munkájáról fogunk beszélgetni. A kérdéseket nem volt időm áttekinteni egyelőre, úgyhogy ezért elnézéseket kérem, de holnap akkor azokkal fogunk kezdeni. Tegnap arról beszéltünk, de ciki, hogy 2 percig beszéltem itt Némán, vagy hát ott Némán, itt nagyon jól hallottak. Szóval, tegnap arról beszéltünk, hogy tegnap ugye azt a nagyon fontos filozófiai kérdést boncolgatta az Alterebe, a Tanya azt a nagyon fontos filozófiai kérdést boncolgatta, hogy a rossz honnan származik. Ha minden Istentől származik, már pedig minden Istentől származik, és azt mondjuk, hogy Isten eredendően jó, akkor hogy lehet az, hogy a rossz, a gonosz Istentől származik? Hogy származhat Istentől a gonosz? Az Alterebe megoldása erre a, vagy a fizika, erre a filozófiai problémára, az Alterebe arra hívja fel a figyelmet, hogy a jó, a rossz is Istentől származik, de a rossz végigmegy egy csökkenési folyamaton. Korábban is beszéltük róla, mint egy spirált úgy kell elképzelni, mint egy tölcsérszerű spirált. A végtelenből a végesbe, a fizikai világba alászálló Isten, jó? Tehát valami elindul Istentől, aki eredendően jó. Valaki elindul valami Istentől, aki eredendően jó, határokon, téren és időn felül áll, és eljön erre a fizikai világra, annak át kell mennie egy szűkülési folyamaton, egy kondenzációs folyamaton. Különben nem fér el ebben a világban. Isten nem fér el ebben a világban. Isten nem fér el ebben a fizikai világban, csak akkor, hogyha saját magát összeszűkíti. Ez, amit cimcumnak hív a kabala nyelve, a haszid irodalom nyelve, cimcumnak hív. Cimcum, lecámcem, héberül cimcum, az azt jelenti kompresszálni, összenyomódni, összesűrűsödni. Ez történik tulajdonképpen. Isten saját magát szorítja határok közé, hogy elférjen ebben a fizikai világban. A rossznál is valami hasonló történik. Elindul Istentől, ott még jó, de mire leér ide, addigra megválik, addigra gyengül, addigra összehúzódik, összezsugorodik, igen.
De pont nem ezt mutatja a világ.
Miért? Miért nem ezt mutatja a világ?
Hogy a gonosz nem zsugorodik, hanem
egy... Oké, várjál, erről is lesz mindjárt szó. Erről is lesz mindjárt szó, hogy lehet az, hogy a gonosz tulajdonképpen, aki uralja a világot. Nem csak, hogy... Oké. De most arról beszélünk, hogy tud jönni Istentől valami, ami nem jó. Oké? Ez az egyik dolog, ami cincum. Másik, ami tegnap felhívta a figyelmet, figyeljetek, mert ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy az emberben uralkodó állati ösztön, arról beszéltünk, hogy az emberben két lélek, hogy a lelkének 2 aspektusa van. Emberben 2 lélek uralkodik. Az állati lélek és az isteni lélek. Az állati lélek ugye, ami a fizikai dolgok iránt érdeklődik, vagy afelé tolja az embert. Az isteni lélek pedig, amely a szentség felé tolja az embert. Mind a kettőre szükség van, az állati lélekre is szükség van. Ha nem lenne állati lélek, akkor nem akarnánk enni, akkor nem akarnánk inni, akkor nem akarnánk házas életet élni, ugye? Az állati lélekre szükség van, a kérdés az, hogy melyik fogja dominálni, melyiket hagyjuk, hogy domináljon bennünket. De az állati lélek is Istentől kapja az életerejét. Hogy kapja Istentől az életerejét? Azt mondja az Alter Rebbe, Isten szentségének a hátsó részéből kapja az életerejét. Erről beszéltünk tegnap. Isten szentségének a hátsó részéből kapja életerejét. A költői kép, amit képzeljétek magatok elé, és erről beszéltem tegnap, amikor a koldusnak ad valaki adományt, akkor ezt adhatod oda az adományt úgy, hogy odamész, lehajolsz és leteszed a kalapjába, és adhatsz neki úgy adományt, hogy a vállad mögött hátra dobod. Oda veted. Szerintem ez a jó kifejezés. Oda veted. Az adományozás szempontjából a tényleges monetáris, a forintosított végeredmény az ugyanaz?
Ugyanaz, igen.
Ugyanaz? Az 1000 forint az landol a koldusnál. A végeredmény ugyanaz? Ha a puszta financiális eredményt tekintjük, nézzük. De a szellemisége nem ugyanaz. Az isteni életerőt a szentség hátsó részéből, mintha a vállán túldobná. Mint hogyha oda, ugye? Ez is Istentől jön, csak nem ugyanaz a minőség. Ez is Istentől jön, csak nem ugyanaz a minőség. Okay. Az életerő sok cimcumon, azaz összehúzódáson keresztül ereszkedik alá, és ez a folyamat olyan mértékben csökkenti az életerőt, hogy az összehasonlíthatatlanul alacsonyabb lesz, mint eredeti állapotában. Ez a szűkülési folyamat, ez olyannyira lecsökkenti az isteniséget, a szentséget, hogy felismerhetetlen lesz az eredetihez képest. Ugye, mint amikor van egy rajz, amit annyira átrajzolsz, hogy már felismerhetetlen az eredetie. Mint amikor, nem tudok még ezer más példát tudnék mondani, de amikor az eredete az tulajdonképpen felismerhetetlen lesz. De vajon milyen mértékig történik ez a csökkenés, melyben Isten eredetileg végtelen fénye a fizikai világ szintjére csökken? Mekkora mérték ennek a csökkenésnek? Hogy lehet ezt lemérni? Az eredetileg Istentől származó fény, más szóval energia, hogy a fény az a kifejezés, amit a Tánya használ, a Kabbala fény használ Istennek az egyik leírás, vagy név, amit a Kabbala, vagy a Haszid irodalom, a Tánya különösen gyakran használ, az az Or Ein Sof, a végtelen fény. Isten végtelen fénye. Itt nyitok egy zárójelet. Tegnap is elmondtam, most is elmondom azok számára, akik nem tudják, hogy Isten végtelen fénye az még nem Isten maga. Csak úgy, mint a nap fénye, az nem a nap maga. Van a nap, és van annak a sugara. Te a sugarát látod. A sugarát érzed magadon. Ami téged éget, az a napnak a sugara, az nem a nap. A nap az a nap. Ez a napnak a sugara, az a kihatás, az a kiterjedés, amivel a nap eljut hozzád. Isten fénye is sem Isten maga, csak Isten kiterje... Amikor azt mondom, hogy fény, akkor helyettesítsük be ezt a szót nyugodtan energiára. Isten energiája, az isteni energia, az energia, az nem maga Isten, az Istennek az ahogy Istent befogadom, az, ahogy Istent érzékelem. Szóval az életerő olyan mértékben csökken, csökkenésről csökkenésre, ami képes lesz arra, hogy egyfajta számüzetésben húzódjon össze, és abba burkolózzon. Ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy átadna magát az isteni életerőnek a tárgya, amelybe az életerő költözött, uralja azt, ahogy például a számüzetésben lévő foglyot uralják a fogvatartói. Ugye amire rá akar világítani, ebben az a következő. Az isteni fény, az isteni energia, ami eljut, amikor bekerül az állati testbe, az állati lélekbe, olyan mértékben van már összehúzódva, a felismerhetetlenségig lecsökkentve, hogy a gazda test, amiben benne van, jelesül az állati lélek, dominálni képes rajta, uralkodni képes rajta. Saját magának a fogja, ha úgy tetszik. Saját az Isten által teremtett jó, olyan mértékben van abuzálva, olyan mértékben van lecsökkentve, hogy már fogja fogva tartja a saját korlátait. Ez a jó kifejezés. A saját korlátait tartják fogva. Az életerő tehát a számüzetés állapotában van, abban a tárgyban, vagy abban a lélekben, amely a szentségtől elkülönül, vagyis amely magát elkülönültnek tartja, és életerőt és létet ad neki, ami azt okozza, hogy az adott tárgya nem létből a létbe lépjen, hogy ne térjen vissza eredeti nem létező állapotába, mindjárt elmondom, miről van szó, amilyen azelőtt volt, hogy belé öltözött életerő megteremtette volna. Ez azt jelenti, hogy ahhoz viszont elégséges ez az életerő, ez az erő, ami ezen a sok csökkenésen keresztül ment, ez mégis elégséges ahhoz, hogy fennmaradjon, és a nem létből a lét állapotába kerüljön. Ugye itt egy fontos gondolat, Isten képes egyedül arra, hogy a semmiből valamit teremtsen. Ez a ex nihilo, vagy ilyesmi ein koncepciója. Isten képes csak arra, hogy a semmiből valamit teremtsen, amíg a legkisebb isteni erő, életerő is, a legkisebb isteni energia is képes arra, hogy a semmiből valamivé legyen. Ez a dolognak a lényege. Röviden. Mindaz, ami nem adta magát át Istennek, hanem önmagát tőle kívülállónak tartja, számos alászállás és különböző összehúzódás útján kapja életerejét az istenségből. Ugye korábban arról beszéltünk, hogy a jó akkor számít valami jónak, hogyha magát alárendeli Istennek, ha magát aláveti a szentségnek, a pozitív dolgoknak, a jó dolgoknak. Minden, ami ezzel ellentétes, minden, ahol nincs Isten, ott vákuum keletkezik. Minden, ahonnan Isten kihúzódik, ahonnan visszahúzódik, oda betüremkedik valami más. Ez a valami más, ami betüremkedik, ami szintén Istentől van, ne tévedjünk, szintén Istentől van, de az a valami más, ami betüremkedik, amit a kabala, a haszidizmus, a haszid irodalom szitra ahrának, vagy másik oldalnak hív, vagy nevezzük egónak. Ugye, a valakinek akkora a mellénye valakinek, hogy nem férek el tőle a szobában. Valakinek akkora az arca, ismétek ezt a kifejezést, hogy valakinek túl nagy az arca, valakinek akkora az arca, hogy nem férek el tőle a szobába. Na, Isten is pont így van vele. Ha akkora az arcod, ha akkora az egód, akkor Isten se fér el melletted a szobában. Szobában, helyiségben, a stadionban, a lelkedben, a világon. Ha akkora az arcod, ha annyira oda vagy magától, ha akkora az egód, akkor Isten már nem fér el. Akkor Isten már nem tud, ott már nincs neki hely. Akkor van Isten számára hely, hogyha visszaveszel az arcodból, elnézést ezzel a pesties megfogalmazásért, ha visszaveszel az arcodból, visszaveszel az egódból, és helyet adsz Istennek, mennyire vegyél vissza az arcodból? Ha lehet, ha meg tudod oldani, akkor teljesen. Akkor szüntesd meg teljesen az egódat. Akkor add át magadat teljesen Istennek. Itt csak felhívom a figyelmet a nüanszokra. A nüansz szerint, vagy a nüansz ott is tetten érhető, vagy talán egy fontos nüansz, hogyha te visszahúzod az egódat, és más ember számára nyújtasz helyet, az azt jelenti, hogy te háttérbe teszed a saját igényeidet, és mások megsegítésére koncentrálsz, itt pont ebben a ukrán szituációról kezdtünk el beszélgetni ma estének a kezdetén, az szintén az egóm, a saját egóm anulálása és Isten beengedése. A másik emberen való segítség az egy isteni virtus, az egy isteni, Istentől származó tulajdonság és erény. Oké. Okay. Ezért nevezik, és akkor itt rájön a kérdés, amit te kérdeztél az előbb. Ezért nevezik ezt a világot mindazzal együtt, amit tartalmaz, a Szitra Ahra világának. A másik, a Szitra Ahra az egy arameus kifejezés, azt jelenti a másik oldal. Csillagok háborúja, rajongók, azt mondanám, az erő sötét oldala. Az erő sötét oldala, a másik oldal, a Szitra Ahra. A Szitra Ahra világának, annak ellenére, hogy ez a világ is Isten szentségéből kapja az életerejét. De mégis ezen a világon úgy tűnik, hogy a Szitra Ahra dominál, ezen a világon úgy tűnik, hogy a gonoszság, a rossz tud dominálni, az emberi gyengeség miatt, az emberi gyarlóság miatt. Miért? Az emberi gyarlóság miatt, mert az emberek nem adják magukat át Istennek, mert az ember nem az arra törekszik, hogy az isteni lélek kerüljön, kerekedjen felül saját magában, hanem az állati lélek. Azzal vagyok elfoglalva, hogy még szebb autóm legyen, még szebb lakásom legyen, még vastagabb sztéket tudjak enni, még több ékszerem legyen, még szebb ruháim legyenek, mit tudom én. Ezekkel vannak elfoglalva, és nem a saját egójával, a saját szükségletei vannak elfoglalva. Ugye ez, amit korábban úgy fogalmaztam meg, hogy amikor azzal vagy elfoglalva, hogy neked mire van szükséged, és nem pedig arra, hogy rád kinek van szüksége. Az ego anulálásának a legjobb módja, legegyszerűbb módja, hogy az ember arra koncentrál, és egyébként a depresszió elleni legjobb gyógyszer, a depresszió elleni legjobb gyógyszer az az, hogy ne azzal törődj, hogy neked mire van szükséged, mert akkor depressziós leszel, mert akkor észre fogod venni, hogy soha nem elég, észre fogod venni, hogy ez is megvan, és még ez sem elég, mert az emberi természetben, hogy a Talmud fogalmaz, Misi Eslom, Meáro, Cematáim, akinek száza van, az 200-at akar, ilyen az emberi természet. Ha folyamatosan azzal vagy elfoglalva, hogy mire van szükséged, akkor depressziós leszel. A depresszió ellenszere az az, hogy legyél azzal elfoglalva, hogy rád kinek van szüksége. És ha észreveszed, hogy rád kinek van szüksége, a gyerekednek, a szüleidnek, a barátodnak, a feleségednek, a férjednek, a közösségednek, a hazádnak, a népednek, és a többi, akkor már is nincs idő azzal foglalkozni, hogy mit van, mit nincs, elég, nem elég, stb. Ugye a középkori depresszió, és a középkor alatt én nem a történelmi középkort értem, hanem a saját életünk, ez a 40-50 éves kori depresszió, amin egyébként én most a közepén ülök, legalábbis úgy érzem, hogy tényleg úgy érzem 46 évesen, hogy én ezzel napi szinten küszködök, szinte leszek hozzátok, és ezek a beszélgetések sokat segítenek abban, hogy ezt leküzdjem, mert itt most éppen nem magammal vagyok elfoglalva, hanem adok, és nem pedig kapok. És az adni, az nem csak jó, hanem egészséges is. Amikor az ember ad, akkor ez egy jó dolog a depresszióval szemben, mert a depresszió az általában akkor... Mi történik a középkor? Mi, az ember középkorában mi történik? 40-50 évesen. Ugye miért depressziósak a 40-50 éves emberek? Mert már a fél életedet leélted, és még mindig nem jutottál el sehova. Vagy ameddig eljut... Oké, akkor másként fogalmazok. Most általánosságban beszélek, és mint minden általánosítás természetesen sántít, jó? Mint minden általánosítás. De általában az emberek 40-50 évesen. Nagyjából az lesz már, ami van. Nagyjából. Jó? Tehát, hogyha most nem vagy még milliárdos, akkor valószínűleg már nem is leszel. Ha most nem vagy viszont a templom egere szegény, akkor valószínűleg már nem is leszel. Jó eséllyel nem leszel. Már nagyjából megvan a család, már nagyjából megvan a lakás, már nagyjából megvan a kocsi, már nagyjából megvan a nagyjából már egy vágány, nem?
Nem, szerintem biokémiai folyamatok.
Ezt nem vitatom, hogy nincsenek biokémiai folyamatok. Én azt nem mondom, hogy nincsenek biokémiai folyamatok.
Már hormonális.
De szerintem inkább hormonális.
Másként fogalmazok. Itt mindannyian vagyunk elég idősek ahhoz, hogy emlékezzünk arra, hogy régen lemezek voltak, meg kazetták. Ugye? Áttesszük a kazettát a B oldalra. Ez itt 45-50 éves korban az történik, hogy a kazetta bizony kérlelhetetlenül is átkerül a B oldalra. És a B oldal, ugye, emlékeztek régen a kazettákon, meg lemezeken, emlékeztek, hogy a jó számok a B oldalon voltak. A lemezeken, az abban a lemezeken a jó számok mindig a B oldalon voltak. Volt egy-két beetető az A oldalon, ilyen beetető, hogy ne hagyd abba a hallgatást, de az igazi jó számok a B oldalon voltak. Szóval áttesszük az élet a B oldalra, átkerül. Amikor az ember felfedezi azt, hogy észreveszi azt, ez nem egy tudatos valami, ez nem egy tudatos folyamat, ez egy nem tudatos folyamat. Az ember észreveszi azt, hogy nagyjából ami van, nagyjából az van, nagyjából kialakult, egy céltalanná vál, ha úgy tetszik, célját veszít az élet, abban a... De, bocsánat, ne értsetek félre, azt hittem, hogy ennél egy kicsit absztraktabb képzelőerőtök van. Én nem csak az anyagiról beszélek. Én nem csak az anyagiról beszélek. Én nem csak az anyagiról beszélek. Én arról beszélek, hogy ilyenkor van az, hogy az embernek új célokat kell saját maga elé tenni. Én nem azt mondom, hogy nem lehetnek célok. Én azt mondom, hogy a régi célok azok ki vannak pipálva. Megvan a család, megvan az autó, megvan a karrier, megvan a gyerek, vagy nincs meg. De akkor már nem is lesz. Ha nincs 50 éves gyereke, 50 éves korban gyereked, már valószínűleg nem is lesz. Jó eséllyel már nem is lesz. Ki vannak ezek a dolgok pipálva, és kellenek új célok. Kellenek új célok, amik felé. És azok a célok lehetnek magasztosabbak, mint az előzőek voltak. Tehát még egyszer, ne értsetek félre. Az új célok lehetnek sokkal jobbak, és a B oldal, lehet, hogy a B oldalon jobb számok vannak, mint az A oldalon. Én ezt nem mondtam, hogy nem. Csak kell új célokat tenni. Az új célok, amit tehet az ember, az az, hogy most jön annak az ideje, hogy ne a létezéseddel legyél elfoglalva, hanem az életeddel. Eddig a létezéseddel voltál elfoglalva. Milyen autóm van? Milyen lakásom van? Van-e munkám? Van-e karrierem? Van-e ez? Van-e az? Az ember, a fiatal, mint egy űzött vad. A 20 éves az olyan, mint egy űzött vad, ugye? Akar, habzsol, vadászik, habzsol. Megy, csinálja, fáradhatatlanul, ugye? 30 évesen már az ember egy kicsit már összeszedettebb, egy kicsit jobban fókuszál, egy kicsit jobban tud priorizálni, mint 20 évesen, kicsit jobban helyre kerülnek a dolgok, addig általában akkor kezdődik az ember családot alapítani, stb., ami szintén rákényszeríti arra, hogy jobban fókuszáljon a dolgokra. 40 évesen van az ember az ereje teljében, vagy a 30 éves végig, 40 éves elején nagyjából, és 50 éves kortól pedig körülbelül új célokat kell meghatározni. És ahogy ezt somázni tudnám, az, hogy ne az életeddel legyél elfoglalva, vagy ne a létezéseddel legyél elfoglalva, hanem az életeddel. Mit tudsz adni a világnak? Eddig kaptál. Eddig azzal voltál elfoglalva, hogy mit tudsz kapni. Most legyél azzal elfoglalva egy kicsit, hogy mit tudsz adni. És ez ki tudja húzni az embert a középkori depressziójából, hogyha arra koncentrál, hogy mit tud adni. És a mit tud adni alatt, itt nem kell óriási dolgokra gondolni, bár azokra sem árt. Jó? Tehát közösségemnek, családomnak, gyerekeimnek, ugye megindulnak a nagymama, nagypapa ösztönök, ugye, vagy az unokám, ugye, a gyerekeimnek akarok adni. Akarok adni még a gyerekeimnek, még többet, mást, egy más típusú segítséget, mint amit korábban adtam. És hasonló triviális dolgokra is lehet gondolni. Vagy arra, hogy ilyenkor én azt, hogy oké, akkor most megnézem, hogy gyerekek kirepültek a házból, mindenki megházasodott, elköltözött otthonról, most ott vagyunk egyedül a férjemmel vagy feleségemmel a négy fal között, most beszélgetni kéne, ugye? Meg jó lenne, ha lenne valami hobbim is, tanuljunk meg nyelveket, kezdjünk el tanulni, zenélni, mit tudom én, olvassunk könyveket, adjunk. Ezek mind, amikor azt mondom, hogy adni a külvilág felé, akkor nem nagy dolog, nem azt mondom, hogy álljunk az utcán is, adjunk, folyamatosan osszunk levest az otthontalanoknak, ami egyébként szintén nagyon jó dolog, és helyes, és dicső, és derék dolog. De akár az is, hogy az ember megtanul zenélni, megtanul egy nyelvet, vagy megtanul elolvas könyveket, adni a külvilágnak, és nem pedig kapni. Ha arra koncentrálsz, hogy ki az, akinek rád van szüksége, és nem pedig arra, hogy mi az, amire neked szükséged van, akkor az garantált recept arra, hogy az ember ne legyen melankólikus, hogy az ember ne legyen depressziós, hogy az ember... Még egyszer, nem kell feladni az összes vágyaidat, stb. Persze. De azért kicsit foglalkozzál azzal, hogy mit tudsz adni a külvilágnak, és nem pedig azt, hogy mit tudsz kapni a külvilágnak. Nincs is olyan, akiről beszélsz. Én magamról beszéltem, mert mondom, én magamról beszéltem, és nem véletlen, hogy ezeket a tanulásokat nem 32 éves koromban kezdtem, mert az emberben benne van ilyenkor a vágy, hogy elkezdjen adni a külvilágnak talán azból a sok jóból, amit kapott eddig a külvilág. Nevezzük ezt társadalmi felelősségvállalásnak? Vagy szokták ezt magyarul hívni? A social responsibility, így hívják divatos nyelven. Social responsibility, társadalmi felelősségvállalás. A tudásodból kezdj el átadni, a tehetségedből, a külvilág felé. A családod felé, a barátaid felé, a kollégáid felé, a közösséged felé, a nemzeted felé, az országod felé, a lakóközösséged, mit tudom én? Bármi. Ami tetszik.
32 évesen még lehet, hogy nem is tartott
rendesen. Erről beszélek. 32 évesen nem tartott az ember, mert 32 évesen még azt se tudja, hogy mi már rányméter. Ezért, hát persze, mert akkor még más cél lebeg az embernek a szem előtt. Akkor még az a cél lebeg az embernek a szem előtt, hogy először én akarom összerakni magamat. Először legyen miből adnom, aztán adok. És most nem, szigorúan mondom, nem csak pénzről beszélem. Arról is, de nem csak arról. A 32 évesen még az ember nem tudja, mert az 32 évesen még nem azon gondolkodik, hanem arról, hogy hogyan fogok én 5-ről a 6-ra jutni, meg hogyan fogok én establish myself, hogyan fogom én magam megalapozni saját magamat, a jövőmet, és így tovább, nem? És akkor utána jöhet az, hogy persze, abszolút. A középkori depresszió az én véleményem szerint ebből az átmenet, az egyikből a másikba való átmenet, a kazetta csere A oldalról B oldalra. A felismerés, igen, a felismerés hiánya. És ezt el lehet, és ez elkerülhető, hogyha az ember észreveszi azt, hogy mi az, amire. Ugye amikor úgy beszéltem az előbb unokákról, biztos van köztetek, akinek van unokája, vagy talán van, aki nekem még nincs, hál' Isten, vagy szerencsére, hál' Isten, nem tudom. Még talán az még egy kicsit korai lenne. Volt egy rabbim Amerikában, aki azt mondta, nagyon viccesek, hogy az unoka és a nagyszülő közötti különleges kapocs, az nem más, mint az, hogy van egy közös ellenség.
A szülő,
igen. A gyerek is utálja a szüleit, a nagyszülő meg utálja. Nem? Hát a nagyszülő és az unoka között van egy különleges kapocs, az pedig a közös ellenfél. Akkor ellenfél, jó. Hova lett a humorérzéketek, hölgyeim? Lehajm. Azt írja a kedves tanultársunk, hogy a bölcsesség a középkor után kezdődik. Persze. Ugye, atyák bölcs tanításai, a misna, klasszikus misna, ami részletesen beszél arról, hogy az egyes évtizedek, azok milyen, hogy a bölcsesség, a bina, az arbaim le bina, az arbaim az értelemnek a kora, a 40 éves kor, a negyedik évtized az ember életében az értelem, amikor már az ember már felfogta, hogy mi történik a világban rajta körül, de hogy még egy dolgot mondjak, héberül úgy mondják az 50-es évet, hogy hamishim, 50 az hamishim. Hamishim héberül 50-et jelent. Ha magánhangzóból egy kicsit változtatsz, akkor ki lehet úgy is pontozni, tehát olyan magánhangzót is lehet azt mondani, hogy hamushim. Hamushim az azt jelenti, hogy felfegyverkezett. Ugye a Tóra ezt írja, hamushim alu bnei Yisrael mi Mitzrayima. Felfegyverkezve jöttek ki a zsidók Egyiptomból. Az 50 éves az felfegyverkezett. Mivel felfegyverkezett? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül AK-47-esekkel, bár Ukrajnában az is. Nagyon jó, a tapasztalattal. Tapasztalattal, tudással, háttérrel, biztos alapokkal, gyökérrel. Ugye eddig addig az ember fiatal, addig gyökeret ereszt. A gyökeret kell megereszteni, és a gyökérnek kell elég erősnek lenni ahhoz, hogy aztán később, amikor a fatörzs már kellően vastag, és hogy a szél ne döntse ki, és az élet viharai ne tépázzák meg. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ilyen nagyon sokan itt voltatok ma este. Viszont hallásra, holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel, otthonom biztonságos hajlékából. És akkor most is biztonságban érzem magam, sőt, különösen nagyon szeretek úgy beszélgetni, hogy ez egy dialógus, és nem pedig egy monológus, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nektek itt személyesen, nektek pedig ott az online térben. Holnap este 8-kor várok benneteket. Ja, két dolgot hagyj jegyezzek meg. Az egyik, hogy ha kérdése van bárkinek, akkor ezen a Facebook oldalon privát üzenetben tud írni, és akkor azt megválaszolom királyi többesben. A másik pedig az, hogy a feleségem be fogja kommentálni a CEDEC szeretett szolgálat elérhetőségét, ahol ukrajnai menekülteknek, zsidóknak és nem zsidóknak lehet szervezetten, tényleg amire szükség van, tényleg oda jut, sok más segélyvonal, és hál' Istennek gombamód jönnek elő a segélyvonalak és adományközpontok. Mindegyik jó, mindegyik teljesen jó, ha valaki esetleg elbizonytalanodott, akkor ajánlom sok szeretettel a CEDEC Izraelita segélyszolgálatot. A feleségem biztos be fogja kommentálni ide, vagy ha nem ő, akkor én, ahol mindenki felajánlotja az adományát ukrajnai menekülteknek, rászorulóknak, ott maradottaknak, stb. Biztosan minden pici segítség számít természetesen. Pénz, tárgybeli adomány, tisztálkodósi eszközök, gyerekjátékok, ruhák, stb. Jó Isten legyen irgalmas mindannyiunkhoz, és természetesen imádkozzunk, és legyünk egyre kicsit jobb emberek, tegyünk egy kicsit több jót, hozzunk egy kicsit több fényt a világba, mert amikor arrafelé a sötétet gerjesztik, akkor a mi dolgunk az, hogy ezt kompenzáljuk még több fénnyel, jó cselekedetekkel, irgalommal, szeretettel, imával. Vigyázzatok magatokra és egymásra!